A következőekben Éger Ákossal, a Magyar Természetvédelmi Szövetség elnökével hallhatnak beszélgetést arról, hogy mit tehetünk a biológiai sokszínűség megőrzése érdekében.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Anna, és nagy szeretettel köszöntöm a mai témánknak a szakértőjét, Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét. Szervusz Ákos!
Szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok!
Nehéz azt mondani, hogy olyan sokan tudnánk arról, hogy a teremtés védelem az mit is jelent, vagy hogy mennyire van jelen az életünkben. Számos olyan kezdeményezés van, amelyet ti is elkezdtetek, és már évtizedek óta népszerűsítitek, és felhívjátok az emberek figyelmét, de mégis beszéljünk egy picit kezdetben arról, hogy ti mit csináltok, és ez hogyan kapcsolódik a teremtés védelemhez.
A Magyar Természetvédők Szövetsége, egy immár 31 éves szervezet, környezet természetvédelemmel, de még inkább mi szeretjük azt mondani, hogy fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, és ez talán majd a mai beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is mondom ezt. Azt mondjuk magunkról, hogy mi egy elveinkben radikális szervezet vagyunk, és miközben szükségesnek tartjuk a technológiai megoldásokat, nem gondoljuk azt, hogy kizárólag technológiai megoldásokkal túl tudunk lépni a mai problémánkon, és meg tudjuk oldani ezeket. Ehhez az kell, hogy mi magunk megváltozzunk, és kialakítsunk egy jobb erkölcsiséget, és ez fogja a valós változásokat úgy gondoljuk elhozni.
Ja, azt mondtad, hogy ez az kell, hogy mi magunk megváltozzunk. Ugye Gandhinak van az a nagyon híres mondat, amiben mindig azt mondta, hogy a föld elég mindannyiunk szükségletére, de nem elég mindannyiunk mohóságára. Lehet, hogy már megmenném azt riszkírozni, hogy azt mondjam, hogy már a szükségletére sem elég.
Én két az igény és a szükséglettel kapcsolatban még két másik szót hoznék be. Ez egyrészt a hatékonyság. Ugye most gyakorlatilag minden erről szól, akár a környezetvédelmet nézzük, hogy legyünk hatékonyabbak, termeljünk hatékonyabban, használjuk fel hatékonyabban az erőforrásokat. De nagyon egyszerű, csak gondoljunk bele, hiába hatékonyabb egy autó, hiába hatékonyabb egy gyár, ha egyre több van belőle. Összességében az egyes kis-kis hatékonyság növelések nem biztos, hogy csökkenteni fogják az erőforrásaink felhasználását, vagy a környezetterhelésünket, és ezért én azt mondanám, hogy kicsit esetlen magyar szóval, hogy elégségesség, hogy legyen elég. Gondoljunk meg, mi az, ami elég számunkra, és biztos, hogy szükségünk van még arra a dologra, amit megveszünk. Biztos, hogy szükségünk van arra a külföldi utazásra, és biztos, hogy így tudjuk csak a boldogságunkat beteljesíteni, vagy esetleg más módon az anyagiakon kívül is.
Ugye most a koronavírus az pont egy jó példa arra, hogy az ember átgondolja azt, hogy szükségünk van-e valóban arra a plusz utazásra, vagy arra, hogy akár órákon keresztül csatangoljunk egy plázában. Most ugye az van, hogy az ember arra kényszerül, hogy a határain belül maradjon, akár arra, hogy előre megírja a bevásárló listáját, hogy tudatosan vásároljon 20 perc alatt. Nem azt mondom, hogy kényszerből, de egyfajta tudatosság. Megnézem, hogy mi van otthon, mire költök egyáltalán. Talán fel tudom fedezni a magyar termelőket, a magyar termékeket. Lehet arról beszélni, hogy ez egy pozitív vonal a környezetvédelemnek, a fenntarthatóságnak, vagy ebbe becsatlakozik az egész vírus által egy ugyanilyen negatív vonal a nagy termelők részéről és a globalizáció részéről.
Hát ez a sajnálatos esemény, ez a vírus, ez valamire jó, akkor talán erre. Remélem, hogy egy kicsit elgondolkozzunk. Ennek egyértelmű jelei voltak ugye tavaly tavasszal is, azóta is. Számos nemzetközi kezdeményezés, akár a nemzetközi szinten, vagy itthon, akár színészeknek ugye a ne térjünk vissza a normálishoz kezdeményezése, de számos szakmai testület is megszólalt ebben az ügyben, és megpróbálta a vírus kapcsán is rávilágítani arra, hogy nem jó irányba haladunk és változtatnunk kell. Ilyen volt, és ilyen most is a Magyar Természetvédők Szövetsége életigenlő petíciója, életigenlő kezdeményezése, melyet tavasszal fogalmaztunk meg, és a víruson keresztül próbálunk rávilágítani arra, miért mennek fenntarthatatlan irányba a folyamatok. Ugye, ha csak a vírus nézzük, tavasszal még csak gondoltuk, de most már egyre több bizonyíték van rá, hogy ez is nagyon szorosan összefügg a fenntarthatósággal egyáltalán a kialakulásra. Tehát ugye azért történik egyre több, azért van egyre több állatról emberre terjedő betegség, mert egyszerűen elvesszük az állatok, az élővilág életterét, túl nagy falatot harapunk ki belőle, egyre több a kapcsolat állat is ember között, illetve ha belegondolva a vírus terjedése sem lett volna ilyen gyors egy kevésbé globalizált világban, vagy akár a gazdasági hatása is mennyivel kisebbek lettek volna, ha mondjuk Magyarország is kevésbé részese ennek a globális gazdasági vérkeringésnek, és sokkal jobban építenénk a hazai erőforrásra, és sokkal erősebb lenne a helyi gazdaság itthon.
Ha már a globalizációt említed, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy te vagy ti hogyan látjátok, hogy mennyire van törekvés és elmozdulás globális szinten, tehát ha beszélünk itt nagy nemzetek vezetőiről, szervezetekről, van-e itt valami fajta átalakulás, vagy mindenki arra vár, hogy újból kirobbanásra készen legyünk, visszaálljon a napirend, induljanak a több ezeres járatszámok, a nagyipari termelés. Hogyan látod ezt?
Mindkét folyamat szerintem jelen van. Erősen jelen van az is, hogy minden térjen vissza ugyanoda, ahol volt, és folytatódjon a globalizáció, ami egyébként, hát ezt el lehet mondani, ez mindenki tudja, ez egy teljesen egy természetes folyamat, hogy egyre globálisabbá válik a világ, de azért ezt nem kell készpénznek vennünk, és nem kell ezt a folyamatot erősítenünk, és számos kezdeményezés van a világban, ami megpróbálja a helyit, a nemzetit erősíteni, ami szerintem fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, és nagyon jó, és ezzel kapcsolatban ugye szerintem azért elmondani, hogy nagyon fontos látni a mi helyünket, és a felelősségünket a világban, a globalizációban, a környezeti terhelésben. Mert beszélünk arról, hogy lehet, hogy ne gondolkodjunk el egy újabb külföldi utazáskor, hogy soha kevesebbet járjunk plázába vagy szupermarketekbe, de azért azokra is gondolni kell, akik lehet, hogy gondolnak egy külföldi útra, de soha nem tudják megtenni, mert nincs rá pénzük. Ugye egyrészt óriási egyenlőtlenségek alakultak ki a világban, gazdaságilag, szociálisan, és ez is nagyon fontos, ez is összekapcsolódik egyáltalán a fenntarthatósággal, nem csak a környezeti természeti ügyek, és ezek az egyenlőtlenségek, ezek nagyon nagy hatással vannak a környezeti terheinkre is. Tehát ha megnézzük, az Európai Unió kétszer nagyobb környezeti teherrel rendelkezik, kétszer jobban terheli a környezetét, mint lakosság arányosan kellene. De az országokon belül, illetve Európai Unió belül is megvannak ezek az aránytalanságok. Nemrég jött ki egy tanulmány, hogy Belgium és Hollandia a leggazdagabb 10%-a, körülbelül olyan 3,5 millió ember, nagyobb környezeti teherért felelős, mint számos más európai ország összesen. Tehát, hogy ez a 10%, ez nagyobb teherért felelős, mint akár Magyarország összlakossága. Tehát ezekről is beszélni kell, hogy kinek mekkora felelőssége van ezeknek a fenntarthatatlan folyamatoknak a kialakulásában.
Mi Magyarországon hogyan állunk ez ügyben? Tehát itt említetted ugye az Európai Uniót, és úgymond a vezető két országot, ahol láthatjuk, hogy a jóléttel egyenes arányban nő gyakorlatilag a környezeti terhelés, de mi hogyan állunk? Mind statisztikában, mind szándékban és törekvésekben?
Tisztán kell látnunk ugye a feladat nagyságát. A fenntartható fejlődés fogalma, hogy ugye úgy gazdálkodjunk a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, ugye, hogy vagy unokáink is, ha legalább a szükségleteiket ki tudják elégíteni, ha az igényeiket nem is, illetve maga a környezet természetvédelem, ugye 50-60 éve, még több is beszélünk ezekről a dolgokról, de meg kell nézni, hogy egyáltalán milyen eredményt értünk el. A védett területek aránya az elmúlt évtizedekben több mint 6-szorosára nőtt. Eközben a biodiverzitás, a biológiai sokféleség, a fajok gazdagsága nagy mértékben csökkent. Ugyanígy ezt láthatjuk a tengeri, óceánok élővilágánál is. Négyszeresére nőtt az elmúlt 30 évben a tengeri védett területek aránya, de közben a tengerek biológiai sokfélesége 5 évvel csökkent. Ugyanígy sokkal több környezetvédelmi erőforrás adó van a világon, mégis több a kibocsátás. Tehát, hogyha megoldást akarunk ugye találni ezekre a problémákra, akkor úgy tűnik, hogy máshol kell keresgélni, mert nem teljesül az az évtizedes, vagy akár már fél évszázados ígéret, hogy élhetjük ugyanúgy tovább az életünket, kitűzhetünk olyan célt magunk elé, össztársadalmilag, hogy minden évben nőjön a gazdaság, nőjön a GDP, és ettől el tudjuk választani a környezeti terhek növekedését. Nem. Az elmúlt évtizedben azt láttuk, hogyha azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy nőjön a gazdaságunk, akkor az automatikusan magával hozza a környezeti terhek növekedését. Nem tudtuk még ezt a kettőt elválasztani egymástól, és ezért fogalmaztuk meg, mi az életigenlő petíciónak a 4 pontját, ami szerintünk szükséges ahhoz, hogy elinduljunk egy olyan irányba, hogy a társadalmunk harmóniában éljen a természettel.
Ezt nyáron indítottátok el, és igen, sikeres volt. Beszéljünk egy picit arról, hogy miből is áll ez a 4 pont, és hogyan áll a petíció.
Maga a petíció 4 pontból áll, és nagyon fontos, hogy mind a 4 pontban 3 szinten határoztuk meg konkrét feladatokat. Egyrészt egyéni szinten, hogy ki maga saját életében mit tud tenni a fenntarthatóság érdekében, másrészt közösségi szinten, tehát milyen közösségekhez kellene csatlakozni, milyen közösségeket kellene létrehozni, amik tesznek ezért, és ezzel párhuzamosan, tehát ha valaki ugye aláírja a petíciót, akkor vállal is, de ezzel párhuzamosan tud kérni, követelni a döntéshozóktól, tehát azt is meghatároztuk, hogy a döntéshozóknak milyen szerepüknek kellene lenni ebben a folyamatban. Az első pont, hogy a petíciónak az erőforrások felhasználásáról szól, hogy csökkentsük az erőforrások felhasználását, mert úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy az már csak egy csővégi megoldás, hogy a kibocsátásokat kezdjük el csökkenteni, az lenne a fontos, hogy a folyamat elején állítsuk meg ezeket a dolgokat, és valójában kezdjünk el kevesebb erőforrást felhasználni, hogy először mindenképpen a fosszilis erőforrások felhasználását, hogy az üvegház vagy az éghajlat változásnak a legfőbb okozója. És milyen egyszerű dolgokról lehet akár szó. Ha mindenki csak egy évvel az Európai Unióban tovább használna a mobiltelefonját, ugye nem egy, hanem mondjuk 3, nem 2, hanem mondjuk 3 évente cserélné le a mobiltelefonját újra, az már csak annyit jelentene, mintha eltűnne 2 millió autó az Európai Unió útjairól. Ugye természetesen az is kellene, hogy működjenek azok a telefonok. 3 évig ugye erről szól a Magyar Természetvédők Szövetsége tervezett elavulás petíciója, de ez egy kicsit más téma.
Pontos kérdés, mert én is ezt szerettem volna mondani, hogy még ha szándék meg is van, a telefonok általában 1 év után okosan ki van ezt találva, hogy felmondják a szolgálatot, de visszatérve, tehát óriási számról beszélünk, tehát mondtad ezt a nüansznyi példát, most miből állna igazából akár családon belül cserélni, vagy meg továbbadni, és 2 millió autó eltűnik. Tehát óriási számokról beszélünk, ami nem feltétlenül tudatosodik az emberben.
Igen, tehát hiába ez a kis mobiltelefon, hiába ugye egyre hatékonyabbak a mobiltelefonok, egyre hatékonyabban lehet őket tölteni, egyre kevesebb energiát igényelnek, de maga a mobiltelefonnak ugye a létrehozása, a legyártása, amihez több mint 700 féle anyagot használnak föl, erőforrást használnak föl, az is jelentős környezeti terhet jelent. Illetve ugye a mobiltelefonoknál se felejtsük el azt, ugye, hogy ezeket szinte most már állandóan az internettel összekötve használjuk, és azok a szerverek, amik kiszolgálják az internetet, az adatforgalmat, ezeknek is már óriási energiafelhasználásuk van, nem is véletlenül, hogy ezeket nagy erőművek környékére telepítik ezeket a szerverparkokat. Ez ugye a petíciónk első pontja volt. A második arról szól, hogy a globális és a helyinek a kapcsolatáról. A problémák már globálisak lettek a világban, ezt látja mindenki minden nap, és szükség van a globális összefogásra, de ne felejtsük el, hogy a valódi megoldások azok valószínűleg helyben fognak megjelenni, akár az, hogy minél többen megpróbálják saját maguk ellátni magukat, akár élelmiszerrel a kiskertjükből minél nagyobb mértékben, vagy akár az, hogy megpróbáljuk helyben beszerezni a számunkra szükséges dolgokat. Erre ugye például nagyon jó kezdeményezés, ami az elmúlt években kezdett Magyarországon is elterjedni, a kosárközösségek, melyek összekötik élelmiszer szempontjából a helyi fogyasztókat és termelőket, ami így nem csak helyi, de nagyon egészséges élelmiszert is jelent, és így a pénz is helyben marad, és a helyi gazdaságot szolgálja.
Hol lehet ilyen kosárközösségekre rátalálni?
Nagyon egyszerű most már, ha bárki beírja az internetbe, hogy kosárközösségeket keres, vidéken is egyre több, illetve több mint 50 kosárközösség működik, illetve van alakulóban most már Magyarországon.
Tudsz-e még egy-két olyan példát mondani, hogy az, aki el szeretné kezdeni, hogy egy picit javítson, vagy nyisson a fenntarthatóság felé, akkor melyek azok a lépések, amit az ember bátran tud vállalni, mert nem olyan nagy falat, mégis ilyen apró pár példa már segítség lehet a teremtett világ védelmében.
Én azt ajánlom mindenkinek, hogy gondolja meg, hogy mit, hogyan vásárol. Tehát én persze én is figyelek, meg én is a mindennapjaimat meg fenntarthatóan élem, de amikor én minden héten ugye a házam elé kihúzom a kukát, és gyakorlatilag nincsen benne semmi, és látom a szomszédokét, ugye, hogy mellette ott van a nagy zsák szemét még pluszba, és igazából nem ördögtől való dolog, nem egy nagyon bonyolult dolog megfontolni azt, hogy mit és hogyan vásárolok, legyen kevesebb, illetve kisebb csomagolásban, tehát mindent próbáljuk meg ugye a folyamat elején megfogni. Kérdezte ugye Magyarország helyzetét, ugye elég érdekes és elrettentő dolog, hogy Magyarország erőforrás hatékonysága. Az, hogy mennyi erőforrásból milyen értéket állítunk elő, 20%-kal csökkent, romlott az elmúlt 10 évben. Tehát több erőforrás felhasználásával kevesebb értéket állítunk elő 5 évvel. És mindeközben egyébként maga a hulladék hasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés meg nagy mértékben fejlődött. Tehát majdnem 3-szor annyi anyagot hasznosítunk újra, gyűjtünk szelektíven, majd anyagában hasznosítunk újra, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát itt látszik, hogy miközben akár azt mondhatjuk, hogy a hulladékkal ugye egyre jobban bánunk és visszaforgatjuk a hulladékot, magát, az eredeti célt, amit el szerettünk volna igazából érnáljunk fel, és kevésbé terheljük a környezetünket, azt nem sikerült.
Hát akkor ezek szerint itt már van egy olyan mutató, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy ugye most már évek óta minden család, minden ház megkapta a szelektív kukákat, és azt kihúzzuk, tehát hogy megvan annak már az eredménye is, és abszolút pozitív tendenciát mutatunk ez irányba.
Igen, és nagyon fontos, hogy olyan megoldásokat próbáljunk választani, ami megfordítja a negatív tendenciákat, és hatással van az élet minden területére. Tehát nem életlenül beszéltünk, hogy eddig szociális-gazdasági kérdésekről is, nem lehet a környezet természetvédelemmel csak úgy foglalkozni, hogy kiemeljük, és nem foglalkozunk más ügyekkel. Tehát például az említett kosárközösségek, amik ugye mind figyelembe veszik a szociális-gazdasági környezeti természetvédelmi szempontokat is, de akár egy nagyon jó házépítési technológia indult el Nyugat-Európában, ami préselve kizárólag fát használ föl kész gyors házak építésére. Semmilyen más adalékanyag nem található meg benne, gyárban összeállítják fából az épületek falait, majd ezt készen a helyszínre szállítják. Ugye egyrészt természetes anyagot használ föl, nagyon egészséges lakókörnyezetet biztosít, illetve kivonja a CO2-t a levegőből egy jó időre, amikor ugye a legnagyobb szükségünk van rá most. De akár, hogy egy kicsit közelebbi példát hozzak, ugye a házépítésre Magyarországon is egyre elterjedtebb a szalmabál a házépítés. Ez is helyi erőforrást használ fel, illetve helyi tudást, ez is egy nagyon pozitív példa. Vagy akár...
Tudtam, bocsánat. Tehát, hogy visszajön vissza a múltból, vissza-vissza köszönnek metódusok ezek szerint, csak már új formával ötvözve.
Igen, hát léteznek már jó pár szalmabálház, több száz is Magyarországon, illetve akár középületeket is építenek szalmabálából.
Nagyon sok új információt osztottál itt meg velem mindenképpen, bízom benne, hogy a hallgatókkal is. Még hátra van ugye két pont, hiszen mondtad, hogy ez a siker is életigenlő petíció, amelyet elkezdtetek, abból már két pontot ismertettél, de melyik az a másik kettő pontos e témában?
Ugye említettem, hogy nagyon fontosak a technológiai megoldások, de ezeket nem tartjuk elégségesnek. Nem véletlenül használunk fel ennyi erőforrást, ugye nem ez a fő célunk, nem úgy indulunk neki minden évnek, hogy na, akkor most Magyarországon használjunk fel több erőforrást, hanem ez azért alakul így, mert a fő cél, amit magunk elé ugye kitűzünk, hogy növeljük a gazdaságunkat, nőjön a GDP, az automatikusan magával hozza ezt az erőforrás felhasználást. Tehát, hogyha valós hosszú távú megoldásokat szeretnénk elérni, akkor a gazdaságunkat, illetve a pénzügyeinket kell átgondolni, és úgy gondolni mindenre, hogy a gazdaság, a pénz, illetve az emberiség a természet része, és az embert, a természetet a gazdaság elé kell mindenképpen helyezni, és fel kell fogni, hogy van egy határ, amin túl nem mehetünk. És ebben is ugye minden egyes ember tud tenni, megvizsgálni azokat a termékeket, azokat a pénzügyi szolgáltatásokat, mennyire veszik figyelembe ezeket a szempontokat, és minél kevésbé építeni az anyagi világra, és akár kalákában, vagy akár cserében megoldani a dolgokat, vagy akár használt termékeket vásárolni. De ezek ugye egy nagy rendszer szintű megoldásokat kívánnak, és óriási erőfeszítéseket. Végül is mindez úgy gondoljuk, hogy csak akkor fog sikerülni, és erről szól a petíciónk negyedik pontja, hogyha egy egész egyszerűen egy jobb erkölcsiséget alakítunk ki, mert nem véletlenül alakítottuk ki ezt a gazdaságot, ez is ugye részben az erkölcseinkből következik, és ez vissza is hat. Tehát ezek a pénzközpontú, anyagi központú világ vissza is hat az erkölcseinkre, és egyszerűen jobb emberré kell válni, a boldogságot nem az anyagi javakban keresni, ha ez megtörténik, akkor tudunk, úgy gondolom, egy valóban a természetben harmóniában lévő társadalmat kialakítani.
Mondod ezt az emberi hozzáállást, ami alapvető szükséglete vagy hozzávalója úgymond ennek a receptnek. Böjte Csaba testvértől láttam, meg hallottam már többször bármilyen platformon, ahol ő kommunikál, hogy ő ezt nagyon hangsúlyozza, és ő részt vesz ebben a petícióban. Volt-e még más, aki csatlakozott, illetve kivel próbáltatok még kommunikálni így az emberek felé?
Egy évvel ezelőtt, ugye tavaly év elején, mi nem gondoltunk még erre az életigenlő petícióra egyébként, hogy őszinte legyek, hogy el fogjuk indítani. Maga a vírushelyzet vet rá minket erre, hogy erről ilyen formában beszéljünk, és igazából el szerettük volna gondolkodtatni az embereket, először is rámutatni az összefüggésekre, majd tettekre felhívni, tehát a petíció sem véletlenül köti össze az általános ügyeket a nagyon konkrét cselekvéssel, és nagyon örülünk, hogy úgy néz ki, hogy ezekre a konkrét lépésekre, konkrét tettekre rá tudjuk venni az embereket. Egy év alatt közel 20 000 ember csatlakozott a petícióhoz. Számos, már több mint 10 online beszélgetést tartottunk, amin több mint 1000 ember vett részt mind a petíció elméleti hátteréről, mind azokról a konkrét ügyekről, ami a petícióból következik, illetve számos ismert ember is keresett meg minket, hogy szeretné segíteni ezt az ügyet, és magáénak érzi ezt a petíciót. Kollár Clemens Lászlóval kezdeném, ugye író zenésszel, aki többek között a Kistehén zenekar énekes, illetve a Kistehén figurának is Igor Lazin grafikussal együtt a megalkotója. Ő felajánlotta magát a Kistehén figurát az életigenlő petíció népszerűsítéséhez. Ebből alakult ki 4 Kistehén rajzfilm, ahol a Kistehén a maga furcsán életigenlő módján magyarázza el, próbálja közérthetően elmagyarázni a petíció 4 pontját, amit én egy kicsit bonyolultan beszéltem ma róla, de készítettünk 9 videót is. Kollár Clemens Lászlóval, Hajós Andrással, Vecsei H. Miklóssal, Havas Dórával, Kovács András Péterrel, Berg Judittal, Ónódi Eszternel, Pokorniliával, és nem utolsó sorban az általad is említett Böjte Csabával. Ezekben a videóban ők elmondják a személyes üzenetüket, hogy szerintük miért fontos a környezet, természetvédelme, fenntarthatóság, és miért érzik úgy, hogy az életigenlő petíció fontos ezen az úton, és hogy felhívják arra a figyelmet, hogy csatlakozzanak hozzá minél többen, és gondolkodjanak el ezen a dolgokon.
Aki meg szeretné tekinteni ezeket a videókat, a szakmai beszélgetéseket, a szemináriumokat, azokat hol tekinthetik meg, kedves hallgatók?
www.mtvs.hu/életigenlő oldalon el tudják olvasni a petíciót, csatlakozni tudnak hozzá, mind a Kistehenes, mind a többi videót meg tudják nézni. Felvételt készítettünk az online eseményeinkről, ez is elérhető ezen a honlapon, és nem utolsó sorban ugye maga a petíció, ez műfajából adódóan, ez egy rövid, egyoldalas dokumentum, de vannak részletes szakmai anyagaink is. Maga konkrétan az életigenlő petícióhoz készült szakmai anyag, egy kicsit vaskosabb 100 oldalas anyag, de bízatok mindenkit arra, hogy ha érdeklődik a téma iránt, olvassa el, mert szerintem számos olyan dolgot lehet benne megtalálni, amit talán máshol ilyen formában leírva nem.
Végezetül még egy picit beszéljünk arról, nagyon megragadott engem ez a hozzáállás, vagy ez a jó kreatív ötlet, hogy ugye a Kistehenet felhasználtátok, és ezeket a pontokat, amelyekről ma beszéltünk, hogy akkor térjünk még vissza az általad említett biodiverzitásra, tehát a fajok, mondtad, hogy nagyon sok védett terület van, védett faj van. Az emberek tudatában jelen van egyáltalán, hogy mennyire fontos ezeknek a fajoknak a megtartása, a megóvása, természetnek tényleg az ismerete. Nagyon sokan vagyunk most úgy, hogy szeretnénk kiszabadulni a természetbe. Nagyon sokszor nem is érzékeltük ugye itt a rohanó hétköznapokban azt, hogy elvonjuk saját magunktól a természetet, annak ismeretét, mert beszorulunk az irodákba, a buszokra, a beltérbe, és olyan kevés idő jut arra, hogy aztán kimenjünk. Most ez ugye fordult, de mennyire ismerjük mi a természetet, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a biodiverzitás megmaradjon az élő világunkban?
De nagyon érdekes ez a kérdés, ha összekötjük ugye az egyént, akár a közösséggel, illetve a tudományos szinttel, mert a biodiverzitás, ugye a biológia sokféleség, az, hogy ez a fajgazdagság, ez a gazdag természet vesz minket körül, ugye ezt készpénznek vesszük, pedig egyrészt ez nem így van, nagyon sérülékeny, másrészt pedig rendszer szinten sem biztos, hogy ismerjük. A tudomány eddig mintegy olyan 2 millió különböző fajt azonosította Földön, de becslések szerint akár ez elérheti a közel 9 millió fajt is. És ezek ugye folyamatosan változnak, ennek van egy természetes változás üteme. Tehát keletkeznek új fajok, halnak ki új fajok, de normál esetben ugye elég lassan. Egyes becslések szerint jelenleg több mint 100, vagy akár 1000-szerese ez a változási ütem, tehát a fajok kihalása a természetesnek. És ugye 2 milliót azonosítottunk eddig a 9 millióból, amire ugye becslés van. Ez előrevetíti azt, hogy akár nagyon sok fajt nem is fogunk megismerni. És ugye mondtam a sérülékenységet, ez egy sérülékeny rendszer, de ugye mindig helyre tudja hozni magát, de nem biztos, hogy mi már tudunk alkalmazkodni azokhoz a változásokhoz, amik a természetben le fognak zajlani. És ugye nem azért fontos, hogy mondjuk lehet, hogy 100 év múlva az unokáink mondjuk kevesebb lepkét tudnak ugye a gyűjteményükbe elhelyezni, de hát ugye magát, az alkalmazkodó képességet, az evolúciót, a talajképződést, az élelmet, az édesvizet, az, hogy egyáltalán nem fagyunk meg, tudunk fűteni, mind-mind a biológiai sokféleségnek köszönhetjük. Ez szabályozza ugye az éghajlatot, a vizeket, a kártevőket, és ugye ha már az egyéni szintű megismerésről beszéltünk, ugye hát az élményt, a szabadidőt, a nevelésnek egy fontos eszköze, és én csak arra tudok fölhívni mindenkit, hogy menjen ki a természetbe, szeresse meg, ismerje meg minél jobban. Ez a Magyar Természetvédők Szövetségének is vannak anyagai, nekünk kifejezetten a fővárosi védett természeti területeket bemutató anyagainkat tudom ajánlani, amik a honlapunkon elérhetőek, illetve több mint 110 tagszervezetünk van, elérhetőségeik is megtalálhatók a honlapunkon, az mtvs.hu-n, és biztatok arra mindenkit, hogy keresse meg, van-e a lakókörnyezetében tagszervezetünk, vegye föl vele a kapcsolatot, ők is nagyon sok olyan programot szerveznek, olyan sok információt tudnak adni, hogy milyen természeti érték található egyes helyszínei Magyarországnak.
És ezáltal, ha jól értem, hangsúlyozod azt, hogy nagyon fontos a családokon belül a kisgyermekeknek is már felhívni a figyelmét arra, vagy megismertetni a természettel, hiszen visszakanyarodván az előző mondatodhoz, hogy még 100 év múlva is legyen majd a dédunokáinknak a lepke gyűjteményükben úgymond hely, de inkább az, hogy egy ismeret, egy tudatosság, egy szeretet és egy odafigyelés. Erre ti is törekedtek? Vannak ilyen plusz programok és célirányos tevékenységek, amelyek a gyerekek felé irányulnak?
Igen, nagyon hangsúlyos a környezet idem, és inkább már úgy mondjuk, hogy fenntarthatóságra nevelési munkája a Magyar Természetvédők Szövetségének. Tagszervezeteinkkel közösen van fenntarthatóságnevelési munkacsoportunk is. Mi azokat a módszereket szeretjük, amik nem kész tudást adnak át a diákoknak, hanem különböző módszerekkel rávezetik őket arra, hogy ők szerezzék meg ezt a tudást, ők dolgozzák föl, majd ők adják át ezt a társaiknak, mert ugye sokkal jobb, hogyha nem tőlünk hallják azt, hogy milyen fontos egy-egy környezetvédelmi, természetvédelmi ügy, hanem ezt egymásnak mondják el, és ezért az elmúlt években számos kiállítást, programot fejlesztettünk, amit ingyenesen biztosítunk iskolák, helyi közösségek részére, illetve nagyon népszerűek az iskolai vetélkedőink. Az elmúlt 10-15 évben számos témában, akár éghajlatváltozás, hulladékügy, természetvédelmi területek, vagy akár az elektronikai eszközök, mint a mobiltelefonok környezeti hatásairól, ugye nagyon érdekes kérdés lehet a fiataloknak, ezekről mind-mind szerveztünk vetélkedőket, és egy ilyen vetélkedőnkön általában 100-150 iskolából 200-300 csapat vesz részt, ami 3 fordulóban közel fél évig tartanak, és a fordulóknak az utolsó része az, amikor a diákok egymásnak adják át a tudásukat. Nagyon aranyos volt, amikor pont a mobiltelefonokkal kapcsolatos vetélkedünk. Egyik feladata az volt, hogy meg kellett keresni az iskola legöregebb mobiltelefonját, amit az egyik diák, amit a diákok használnak, és ugye hát általában ugye nem dicséretet kap esetleg az a diák, aki nem a legújabb, legtrendibb mobiltelefont használja, de most pont ellenkezőleg ugye most oklevelet és dicséretet kapott, hogy ő környezettudatos, és nem cseréli nagyon sűrűn le a mobiltelefonját.
De jó, ezek akár olyan dolgok, amit családon belül is be lehet vezetni, vagy akár ilyen apró vetélkedőket lehet készíteni otthon is. Én azt gondolom, hogy bőven van mit tanulni, tehát a mai beszélgetés során a legnagyobb tanúság számomra az, hogy nagyon-nagyon sok mindenről nem tudunk, és nem tudatosítunk, és nem ismerünk, tehát van bőven mit felfedezni még a teremtett világból, és arra figyelni kell és óvni. Én megpróbálom ezt megtenni, nagyon köszönöm a sok információt magam részéről, meg fogom keresni, és remélem, hogy a hallgatók is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
Éger Ákossal, a Magyar Természetvédelmi Szövetség elnökével hallhattak beszélgetést arról, hogy mit tehetünk a biológiai sokszínűség megőrzése érdekében. Teremtésvédelmi tematikus napunkat 21 órától folytatjuk.